Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 338. dicséret első versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban. Énekeljük a 422. ének, így kezdődik, hadd menjek Istenem. Urunk, adj szabadulást nekünk az ellenségtől, mert hiába való az emberi segítség. Istennel hatalmasan cselekszünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk előtted és hálát adunk a te szeretetedért, kegyelmedért, azért, hogy lehetővé tetted, hogy megismerhessünk téged, hisz az egy nagy ajándék, hogy te eljöttél ebbe a világba, és Jézus Krisztusban emberré lettél, és föltártad a lényedet. Megmutattad nekünk, hogy ki is vagy te, mert enélkül sötétben tapogatóznánk, enélkül nem tudnánk téged megismerni, csak bálványaink lennének, hiszen a mi szívünk az egy bálványgyártó gyár, és olyan hamar készít magának valami istenséget, de tudjuk, hogy az rajtunk nem segít. És köszönjük, hogy te eljöttél, bemutatkoztál, megmutattad, hogy szereted a bűnös, nyomorult embert, és segíteni akarsz rajta. Mégpedig azért, mert az élet a te ajándékod, az ember a te kezed műve. És szeretnénk most így megköszönni az életünket, hogy nekünk adtad, és Urunkat, hogy becsüljük meg az életet, az, hogy legyen hála érte a szívünkbe, és gondozzuk. És tudjuk, hogy leginkább úgy gondozzuk az életet, ha hallgatjuk, olvassuk a te igédet, ha élünk azzal, ami a te szádból származik. Mert abban van erő, abban van élet, abból jön vigasztalás, erőforrás, és a te szabad által nyerünk a bűneinkre bocsánatot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nem csak keresel, hanem meg is mentesz minket, és ezért ott a Golgotán odaadtad az életed. Urunkat, hogy megérintsen minket a te halálod, a te szenvedésed, és lássuk, hogy mindez értünk történik. Vedd ki a közönyt a szívünkből, és add, hogy ezért, amit értünk tettél, hálából neked szenteljük magunkat, legyen készség bennünk rólad beszélni másoknak, átadni azt, amit tőled kapunk, hiszen mindenkinek rád van szüksége. És kérünk így most, szent lelked által, légy itt, és szólíts meg minket, és végezd el, hogy mi erre a szóra válaszoljunk, hogy tegyük azt, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 45. verstől az 56. versig terjedő szakasz. Tehát Máté evangélium a 27. fejezetének 45. versétől így van megírva Isten igéje. 6 órától pedig 9 óráig sötétség lett az egész földön. 9 óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel: Élói, Élói, lámá sabaktáni, azaz, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, akik ezt hallották, így szóltak: Illést hívja. Egyikük nyomban odafutott, vett egy ecettel teli szivacsot, és egy nátszára tűzve inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: Hagyd el, lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. A százados pedig, és akik vele őrizték Jézus, látva a földrengést és a történteket, igen megrémültek. És azt mondták: Valóban Isten fia volt ez. Sok asszony volt ott, akik távolról szemlélték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor pedig beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Felkereste Pilátust, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. József magához vette a testet, begöngyölte egy tiszta gyolcsba, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír szájára egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Az Úr Jézus a kereszten van, és eljött az ő halálának az órája, és azt látjuk, hogy 6 órától 9 óráig sötétség lett az egész földön, ami az akkori időszámítás szerint azt jelentette, hogy 12-től délután, délután 3 óráig. A sötétség az egyrészt jelzi azt, hogy az egész világ elszomorodik és gyászolja az Isten fiát, de jelzi azt is, hogy amikor Jézus a kereszten van, az ennek a világnak, az emberi történelemnek a legsötétebb órája. Jelzi azt, hogy valóban sötétség van, mert amikor az ember úgy dönt, hogy a hozzá megérkezett Istent kiveti magából, azt az Istent, akitől mindent kapott, az életét is, azt kiveti magából, azt keresztre feszíti, az a sötétség. Többet lelki sötétség. Tehát ez, amit ott tapasztaltak, de azt mondjál, hogy ilyen sötét van bennetek. Mert nem láttátok meg, ki az, aki eljött hozzátok, és hogy kire van szükségetek. És igen, amíg az ember nem látja, hogy ki az a Krisztus, addig sötétség van benne. És ez nem segít az sem, hogyha valaki nagyon tanult, művelt, vagy gazdag, vagy hatalmas karriert fut, de ott belől mégis sötétség van, ha nem látom Jézust, ha nem látom Jézusban az értem eljött, meghalt Isten fiát. Aztán eljön az idő, és Jézus hangosan kiált föl, illetve idéz egy zsoltárt, ugye, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ebben benne van tényleg az akkori helyzetnek az a sötétsége, hogy Jézusnak át kell élni azt, hogy Isten elhagyja. Ugye ez egy kicsit lehet, hogy meredeken hangzik számunkra, vagy furcsán, hogy mi az, hogy Jézust elhagyja Isten. Igen, átéli ezt az elhagyatottságot, és ennél nagyobb elhagyatottság nincs, mint amikor valaki azt éli át, hogy Isten már elfordult tőlem, de azért hagyja előtt Isten, hogy ezt ne kelljen átélni nekünk, vagy minél kevesebb ember élje át. Mert az lesz az ember legnagyobb tragédiája, amikor elhagyja ezt a világot, és arra döbben rá, hogy nincs velem az Isten. Hogy én nem tartozom a megváltóhoz. De miért is hagyta előtt az Isten. Miért kellett neki ezt imádkozni és mondani? Hát azért, mert a mi bűneinket magára vette. Tehát ott a kereszten Jézus nem véletlenül, nem politikai okok miatt hal meg, nem azért, mert, ahogy korábban ugye olvastuk, hogy irigyek rá a farizeusok, meg a főpapok, ahogy Pilátus ugye ezt meglátta, hogy ezért adták keresztre, ez mind az emberi oldal. De az isteni oldala az ő halálának az, hogy ő ezért jött. És itt a kereszten beteljesedik, amit az ő szolgálata elején keresztelő János mond, amikor Jézus kimegy a Jordánhoz, és János ott tanítja az embereket, rámutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki magára veszi, hordozza és elveszi a bűneinket. Elveszi a világ bűnét. Tehát egy óriási teher kerül Jézus vállára, mégpedig az emberiség bűne, az az engedetlensége, ami végbe ment ott az Édenkertben, amikor az ember a kígyóra, a sátánra hallgatott, és nem arra, akitől kapta az életét, akinek köszönhető, hogy egyáltalán létezik, hogy benne van ebben a világban. Hát mindent tőle kapott. És ha Isten nem dönt úgy, hogy én akarok létrehozni egy földet, akarok oda életet, akkor mi nem tudunk itt istenkedni. Akkor az ember nem gondolkodhat azon, hogy én vagyok az Isten, és majd letaszítom. Akkor egyszerűen nincs. Nincs emberi történelem. Azért van emberi történelem, mert Isten úgy döntött, hogy akarja, hogy legyen egy bolygó, ott elinduljon valami. Tehát ez a bűn terhelődik Jézusra. Na most azt tudjuk, hogy Isten szent, és a bűnnel nem vállal közösséget. Tehát ezért éli át Jézus, és mondja, hogy miért hagytál el engem, én Istenem, mert Isten a bűnnel nem vállal közösséget. Isten annyira szent. És ezért is kellett eljönni Jézusnak, hogy ne mi vesszünk el. Mivel Isten nem vállal a bűnnel közösséget, ez azt jelenti, hogy bűnös ember nem mehet át az ő országába. Csak a bűntől megtisztított ember, a megtisztult ember, a megszentelt ember mehet Isten országába, és ezt a megtisztulást nem tudjuk elvégezni. Ezt csak kérhetjük. Ha látom, hogy igen, bűnös vagyok, nyomorult vagyok, de oda megyek Jézushoz, hogy Uram, hát értem, haltál meg azért, hogy én ne éljem át ezt, amit te átéltél, hogy elhagyott Isten. És köszönöm, és tisztíts meg, és szentelj meg, és vezess tovább. Igen, akkor léphetünk az ő országába. Csak is Krisztussal és Krisztusért. Hát aztán látjuk, hogy ugye ott mi történik, hogy ugye vannak, akik azt hiszik, hogy Illést hívja, tehát úgy gondolják, hogy ugye egy régi prófétát hív majd segítségül, hogy levegye a keresztről, vagyis megmentse a haláltól, de Jézus nem akar a haláltól megmenekülni, mert ezért jött, hogy meghaljon. Tudja, hogy ha ő megmenekülne onnan, akkor mi nem vagyunk megmentve. Tehát nem elég csak a keresztig eljutni, meg is kell halnia ott. De és korábban már kérték tőle, ugye, ha te Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk neked. És Jézus nem szállt le a keresztről, mert tudta, hogy ez Isten mentő akciója, és ebben az akcióban benne van az, hogy meg kell halni a messiásnak. Úgy, ahogy azt az ószövetségi proféták is megírták, hogy ő fog majd szenvedni, érettünk és meghalni. És ezt követően Jézus felkiált és kilehelte a lelkét. Ugye Lukács még megjegyzi azt, hogy de Jézus mondott egy olyat, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Tehát amikor kileheli a lelkét, akkor az Atya kezébe teszi, tehát hazamegy az Atyához. És ez a jó, amikor valaki így tud elmenni ebből a világból, hogy tudja, hogy nem a semmibe megy. Tudja azt, hogy van a halál után élet az Istennél, és nem bizonytalanra megy, hogy nem lehet azt tudni, aztán majd meglátjuk. Tehát Jézus tudta, hogy hova fog menni, kihez fog menni, és tulajdonképpen azok, akik az ő tanítványai, azok mindenben a hitben vannak. Ugye Pál apostol is mit mondott, hogy vágyom elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. De tehát ezzel megfogalmazta, hogy amikor elmegy majd ebből a földi világból, akkor Krisztushoz megy oda, ahol ő van, és tudta, hogy az egy konkrét hely, és hogy ott az mindennél jobb. Tehát amit ez a földi világ tud nyújtani, annál jobb az, ahol Krisztus van, amit Krisztus fog nyújtani. Miért? Mert abban a világban nincs az, ami itt. Nincs itt a bűn, nincs itt a szenvedés, a betegség, a halál, a sírás, a gyász. Abból a világból ki van zárva. Oda már nem fog betörni. Ugye eredetileg itt sem volt. De Ádám és Éva kinyitotta az ajtót. És bejött a gonosz, és behozta. Ugye mit mondott? Nem haltok meg soha. Tehát a gonosz, a kígyó, a sátán, az hazudik. Ugye mit mond, hogy hazugság adja? És azért hazudik, hogy ezen becsapjon minket. És rávegyen olyanra, amire Isten azt mondja, hogy azt ne tedd. Az nem jó neked. De ő azt mondja, de hogy haltok meg. És persze nem haltak meg azonnal. Tehát ugye a bűneset az nem egy közlekedési baleset, egy tragikus baleset, ahol karambol és szörnyet halnak. Talán azt gondolta Ádám és Éva, hogy valami ilyen lesz, bum, azonnal szörnyet halunk. És azt mondja, hogy dehogy haltok meg. De ő tudta, hogy igen, nem lesz ilyen szörnyet halás, de lesz halandóság. Onnantól kezdve a földi életetek le fog járni. Tehát a sátán az hazudik, de jó, hogyha mi ismerjük Jézust, és akkor tudjuk, hogy igen, lejár az időnk, de oda mehetünk hozzá, és az egy egész más világ lesz, az egy új teremtés lesz a jelenések könyve szerint. És Jézus halálának vannak jelei, kísérő jelei. Az egyik, hogy a templom kárpitja felőről az aljáig ketté szakadt, ketté hasadt. Ugye a jeruzsálemi templom ugye több részből állt. Először kint volt ugye az oltár, ahol bemutatták az áldozatot. Utána jött a szentély, ahova még be lehetett menni. Ott is különféle áldozatok folytak. Majd a szentét követte a szentek szentje. Tehát a legszentebb része a templomnak. Ott volt a szövetségláda, a kerubokkal, és a ládában ugye az a három jel, emlék, amit Isten elrendelt, hogy tegyenek bele. Ugye a két kőtábla, a manna, meg Áron kivirágzott vesszeje. És a két helyet, a templom, a szentét, meg a szentek szentjét egy kárpit, egy függöny választotta el. Mert a függönyön túlra csak a főpap léphetett be egy évben egyszer. Ha más belépett, az halál jelentett a számára, de nem is védtek be oda. És most az, a kárpit ketté szakad, és ez azt jelzi, hogy most már mindenki számára szabad az Úr Istenhez. Tehát Jézus halála elvégezte azt, hogy szabad az út mindenkinek Istenhez. És már nem csak zsidók, nem csak ilyen nép vagy olyan nép, hanem minden nép fia közül mehet az, aki keresi az Istent, aki vágyakozik utána, aki meg akarja ismerni, aki átéli, hogy neki bűnbocsánatra van szüksége, aki jön azért, mert vigasztalásra, erőre, békességre van szüksége, jöhet. Jöhet, mert Jézus ezt lehetővé tette. És természetesen úgy mehetünk, hogy tudjuk, hogy Jézusért és Jézus nevében. De mehetünk hozzá. Tehát szabad az út Istenhez. Ennek ez az üzenete. Aztán a következő jelzés, hogy a föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Tehát sírok nyíltak meg, nem mind, hanem sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szent teste feltámadt. Tehát nagy földrengés is volt. Tehát Jézus halálát természeti erőknek a mozgása is jelzi. Még a föld is belerendül. De ez a megrendülés, ez a földrengés nem csak jelez, ugye az a neki a célja, hogy rámutasson arra, hogy ember gondolkozzál, mert amit tettél, az a legnagyobb gonosztet volt. És gondolkozzál. És elgondolkozol, és fölismered, mit tettél, akkor még van esélyed az újrakezdése, és ez majd pünköstkor látszódik. Ugye, amikor Péter prédikál, és elmondja nekik, hogy ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek azt, akit Isten nektek adott, megfeszítettétek az ő fiát, és akkor fölkiáltanak, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak, mert szíven találta őket, hogy igen, mi megöltük az Isten fiát. Isten elküldte hozzánk az ő fiát, és mi megöltük, kivetettük, hát ennek óriási büntetés lesz a következménye. Hát Isten fiát nem lehet büntetlenül megölni. Hát mit tegyünk? Hogy lehet ezt jóvá tenni? Hogy lehet ezt rendezni? És akkor azt mondja Pál, hogy egy dolgot kell tenni. Látjátok? Megbánjátok? Majd. És megtértek Istenhez, és elfogadjátok a bűneitek bocsánatát, és majd nyeritek a Szentléleknek az ajándékát. Tehát ez a út van. Ezt kell megtenni, tehát a földrengés ezt jelzi. Másrészt ugye megnyílnak a sírok, és ezzel már ugye Isten jelzi, hogy itt hatalmas dolog történt. Jézus halálával nem elveszett az esélyetek, hanem egy új lehetőség nyílik meg előttetek, hogy Jézusért és Jézus által van feltámadás. Van feltámadás. Még ők nem tudják, hogy Jézus is fel fog támadni, de mi történik, hogy kijönnek a sírokból, bemennek a Szentvárosba, sokaknak megjelentek. Ugye a tanítványok elfutottak a kereszt alól, nem volt ott csak egyedül János, meg ugye néhány asszony, mondhatnánk, hogy a közvetlen rokonság, családtagok, és senki nincs, aki elmondja, hogy mi is történt. Senki nincs, aki hirdesse az Istennek a nagy dolgait, senki is nincs, aki érdesse az evangéliumot. Mert azt látjuk, hogy a legdöntőbb pillanatokban az ember soha nincs kész. Az ember mindig el van mással foglalva. De Isten mindig gondoskodik arról, hogy a jó hír eljusson akkor is az embereknek, akkor is hallják arról, hogy ő mit tett értünk, ha senki nem rezonál rá. Gondoljuk meg Jézus születésekor. Senki nem vette észre, hogy megszületett a Messiás. Senki. Ugye Jeruzsálemben a főpapok megállapították a Bibliából, hogy hol kell megszületnie, de csak ennyi. Elmondták Heródesnek, és nem mentek, hogy akkor nézzük meg, győződjünk meg róla, és fogadjuk a királyt. Eszük ágába sem, hiszen épp uralkodó királytól kapták a fizetésüket. Hát hogy menjünk már egy másik királyt éltetni, akkor majd ettől elesik, ugye? Elesik a fizetés. Hát mi lesz akkor? De senki nem is. Mit tesz Isten? Elküldi az angyalokat és a pásztorokhoz, és általuk hirdeti, hogy igenis ezt tudnotok kell, hogy a világ legnagyobb szenzációja történt, az Isten a földre lépett. És itt szintén nincs senki, most nem angyalokat küld, hanem a sírból hoz elő embereket. Hogy mondjátok el, hogy kicsoda jött el hozzátok, mondjátok el, hogy mi, ki az Isten, hogy nagyobb hatalom az Isten a halálnál is. Hogy igenis ki tud hozni, és Jézus lesz az, aki majd kijön úgy, hogy többé nem megy vissza a sírba, és számotokra is ilyen reménységet fog hozni. Tehát ezek a feltámadt szentek mennek és bizonyságot tesznek. Megszégyenítik az élőket. Lehet, hogy minket is. Megyünk mi bizonyságot tenni? Megyünk mi így és mondjuk? És tulajdonképpen ezeknek az embereknek a puszta megjelenésük, létük bizonyságtétel volt. Látták, hogy hát ezek halottak voltak és élnek. De ugyanígy bizonyságtétel, amikor valaki a lelki halálból életre támad Jézus által. Amikor valakinek az élete, amit ismertek, az megváltozik, és ámulnak, hogy hogy lett ebből Krisztus tanítványa, mint például ugye Pál esetében. És csak néztek, hogy hát ez üldözött és gyilkolt minket, most meg hirdeti azt a nevet, amelyet korábban gyűlölt. Hát mi történt? És ezért kell imádkozni, hogy egy a mi életünk is ilyen legyen, amire úgy ránéznek, hogy jé, mi lett ezzel? Eddig másképp ismertük. Feltámadt? Feltámadt lélekben? És már minőségileg más ember? És imádkozni azért, hogy minél több ilyen ember legyen. Hogy igen, még támadjanak fel a lelki halálból minél többen. Fiatalok, idős emberek, még idős emberek. Hogy éljünk a lehetőséggel. Ne járjunk úgy, mint itt, hogy ott volt az Isten, és elmentek mellette. Mert ahogy akkor és ott lejárt nekik is az idő, ugye 70-ben, mikor Jeruzsálemet lehombolják, akkor bizony mint népnek lejárt arra az idejük, hogy megtérjenek. Persze aztán a szétszólódott zsidóknak volt lehetőség, hallották az evangéliumot, ma is van lehetőségük, de akkor egy időre abban a formában lejárt. És nekünk is le fog járni. És ezért imádkozni, hogy amíg van időnk, minél több ember hallja meg az evangéliumot. És olyan fantasztikus, hogy mindenki el van varázsolva, nagy a sötétség, és azért Isten ott is cselekszik. Tehát minden úgy tűnik, hogy Jézus halálával nagy veszteség van, hogy itt igazán nincs semmi pozitívum, és kiderül, hogy amikor mi csak vesztességet látunk, Isten munkálkodik, és Jézusnak a halála bizonyságtétel és életté válik néhány ember számára. Azt olvassuk, a százados pedig, akik és százados pedig, és akik vele őrizték Jézust, látva a földrengést és a történteket, igen, megrémültek, és azt mondták, valóban Isten fia volt ez. Tehát Jézus munkálkodik még halálában is, és vannak olyanok, akik elgondolkodnak, hogy mi is történt itt, és erre reagálnak. És de jól mi is elgondolkodunk, mindig, amikor olvassuk, hallgatjuk az igét, és levonjuk a következtetést, és ezt megvalljuk. És megmondom őszintén, hogy ugye eddig mindig úgy beszéltünk, hogy én magam is, hogy ugye a kereszt alatt a százados megtért. Tehát mindig egy emberben gondolkodtunk, egy emberről be a százados. És most láttam meg, hogy hát Mártin meg azt írja, hogy a százados és akik vele őrizték Jézus. Hogy nem csak a százados, hanem még néhány katona. Hogy már több ember volt, aki nem csak ott volt a kereszt körül, hanem megnyílt a szeme. És bizony az Isten munkája. Csak a lélek tudja megnyitni a szemünket, hogy meglássuk, hogy más ez, mint aminek elsőre tűnik. És ezért egy római szájából hallani azt, hogy valóban Isten fia volt ez, ez megrendítő. Tehát ő mond egy olyan bizonyságtételt, amit a kereszt alatt álló zsidó embereknek, tehát akik a Bibliát ismerik, azoknak kellett volna ilyen fölismerésre eljutni. És a bibliás emberek nem látják, hogy ez valóban az Isten fia. Egy pogány, akinek soha nem volt Biblia a kezében, annak nyílik meg a szeme. Ez óriási. És ugye megrémültek, és azt mondták, valóban Isten fia volt ez. Miért rémültek meg? Azért, mert rádöbbentek, hogy kitöltek meg. Rádöbbentek, hát az Isten fiát megöltük. De aztán később megtapasztalják, hogy igen, még nekik is van kegyelem. Isten fia halála nekik új életet hoz. Aztán látjuk, ott volt sok asszony, akik szemlélték mindezt, akik korábban követték, szolgáltak neki, de eljön az este, és ugye következik naplementével a szombat, ráadásul páska, vagyis húsvét, és ugye nem akarták, hogy ezen a szent napon ott legyenek a holttestek a kereszten. Ugye megölni meg lehet, de ne legyen ott az ünnepen, ugye? Előtte pár órával meg lehet ölni, mint mi is. Ugye ünnep előtt, pár órával, karácsony, szenteste előtt, még bármit megcsinálunk, de eljön az ünnep, akkor arra ügyeljünk, hogy azért az a szent nap ne történjen semmi. Előtte, utána lehet. Hát ezek is így voltak le, elkérik a sír, de ugye kikéri el egy Arimátiából való ember, akiről kiderül, hogy Jézus tanítványa volt, eddig nem olvastunk róla. Tehát ez azt jelzi, hogy vannak olyan tanítványok is, akik nem láttatják magukat fölöslegesen, akik nem a szájukkal tanítványok, hogy ilyen keresztény vagyok, olyan keresztény vagyok, meg a kereszténység, meg jobbra-balra, hanem az életükkel tesznek erről bizonyságot, és akkor mozdulnak meg, amikor szükség van rájuk. Tehát ez az Arimátiáról való József, ez annyira összhangban van Isten lelkével, hogy érzékeli, na most neked kell lépni, most eljött a te időd, Mert van egy olyan helyzet, amit csak te tudsz megoldani. Tehát nem fontoskodik, nem megy oda korábban Jézushoz, hagyd már nekem valami feladatot, hagylássák. Nem. Kivárja a maga idejét, és fölismeri. És ez a lényeg, hogy Isten lelkére figyelve ismerjük föl, hogy mikor jön el a mi időnk. Hogy mikor van az, hogy na, ezt a helyzetet nekem kell megoldani. Itt most nekem kell lépni, nekem kell az Isten ügyéért tennem, mert sehol egy tanítvány, mármint a 12 közül senki nincs jelen, és József ezt megoldotta. Ráadásul egy gazdag ember, másik evangéliumból tudjuk, hogy a nagy tanács tagja, tehát ez neki kockázatot jelent. Ugye neki kockázatot jelent, hát azok közé tartozik, akik halálra ítélték Jézus. És most ő megy el, és nem azon morfondírozik, mivel járhat ez. Kik látják, kik nem látják, mi lesz a következménye, hanem azt mondja, hogy most tenni kell, és elmegy, elkéri Jézusnak a testét, és Pilátus pedig elrendeli, hogy adják ki neki. Tehát Isten megkészíti előtte az utat, és simán meg tudja ezt tenni. Azért gondoljuk meg, hogy a nagy tanács által, főpapok által halálra ítélt, tehát gonosztevőnek, Isten káromlónak ítélt személynek a testét kéri el és akarja. Ő a nagy tanács tagja, tehát egy gazdag, befolyásos ember, mondhatnánk egy ugye képviselő, aki valaki, most egy gonosztevővé nyilvánított személy holttestét kéri el, fontos neki, és el akarja temetni, és József ezt megteszi. Ráadásul ugye a maga új sírjába helyezi el. Tehát amit már elkészített saját magának, családjának, oda helyezi be Jézus. Tehát itt látszik, hogy tényleg tanítvány, tényleg Jézus munkálkodott benne, és mindent képes odaadni neki. Még az új sírját is. Ami azt jelenti, hogy majd egy másikat kell saját magának készítetnie, és megteszi. De az is lehet, hogy József arra gondol, tehát hogy József már mondja, hogy bekalkulálta, hogy Jézus föl fog támadni. Bár nem hiszem, hogy föltámadás után is úgy döntött, hogy én abban a sírban temetkezem, ahol Jézus volt. De lehet, hogy már ott volt benne, hogy igen, Jézus föl fog támadni. És mi mit adnánk Jézusnak? Mennyi áldozatot, kockázatot tudok én érte vállalni? Aztán az követhengerít a sírra, és elmegy, aztán ott volt a Magdolai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Ez is a megrendítő. Tehát itt annyira látszik Isten lelkének a munkája, hogy a ráfigyelő embereknek megmutatja, hogy mikor mi a feladatuk, kinek mit kell tenni. Az asszonyok tudták, hogy nem nekik kell a Jézus testét elhelyezni, sírba tenni. Ők leültek a sírral szemben, és figyeltek. Mert van, akinek ez a feladata. Egyiknek az a feladata, hogy temesd el Jézust, a másiknak a feladata, te csak légy ott, légy szemtanú, ülj és figyelj. Miért? Hogy majd el tud mondani másoknak, hogy tovább tud adni. És így ülök-e én egy-egy alkalmon, így figyelek-e, hogy aztán tovább tudjam adni másoknak, hogy reménységet tudjak sugározni azoknak, akik talán most remény nélkül vannak, akik nem látnak maguk előtt kiutat. Hát adja az Úr, hogy mi is fölismerjük a lélek vezetését, és mindig azt tegyük, amire Isten lelke indít minket. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy értünk mentél a keresztre, és magadra vetted a mi bűneinket. Uram, olyan megrendítő, hogy értem, érted át, hogy az atya elhagyott egy pillanatra. De micsoda nehéz lehetett ezt megtapasztalni. És nem azért hagyott el, mert te voltál a bűnös, hanem azért, mert az én bűneimet vetted magadra. Az én nyomorult életem miatt kellett ezt megtapasztalnod. Uram, nagyon köszönöm ezt neked, és az, hogy hála legyen a szívemben, és az, hogy mindezt át tudjuk élni, és köszönjük meg neked, és legyen hála a szívünkben, és szenteljük neked az életünket. És Urunk, olyan jó, hogy még a természet erői által is üzensz. Ugye megmutattad a sötétség által, hogy bennünk van a sötétség. De köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, és ha beragyogsz a szívünkbe, eltűnik ez a sötét. És a földrengés is jelzés arról, hogy mit tettünk, és arról, hogy te milyen hatalmas vagy. Te még a természet erőit is felhasználod az evangélium hirdetésére. És jó látni, hogyha az ember nem mozdul, akkor még a halottakat is előhívod a sírból, hogy legyenek tanúi mindannak, amit te tettél, és Uram, add, hogy mi is tudjunk tanúskodni a te kegyelmedről. Az, hogy az életünk is beszéljen úgy, mint hogy beszélt annak a pár rómainak az élete, vagy a arimátiai Józsefnek az élete. És Uram, segíts, hogy mi is eljussunk arra a bizonyosságra, hogy valóban te az Isten fia vagy. Nem egy ember a sok közül, hanem te az élő Isten fia, aki azért lettél emberré, hogy megments engem és minket. És te belehaltál a mi bűneinkbe. És Urunk, így formáld a mi szívünket, és az, hogy legyen hála bennünk, és mi is, amikor indítasz, legyünk készek indulni, megtenni, amit mutatsz, hogy mások életre jussanak általunk is. Kérünk, Uram, így a betegekért, a kórházban lévőkért, az, hogy ők is rá tudjanak tekinteni, rád bízzák lelküket úgy, ahogy te is, Uram, rád bíztad az atyára a te lelked. Az, hogy meglássák, hogy benned és általad van gyógyulás, megújulás, reménység. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, megfáradtakért, családokért, gyermekekért, fiatalokért. Eléd visszük egyházunkat, benne a lelkészeket, vezetőket. Hát, hogy mind lássuk, hogy valóban Isten fia vagy. És az, hogy ez a bizonyosság vigyen minket előre és késztessen szolgálatra, bizonyságtételre. Könyörgünk, Uram, népünkért is, amelynek szintén rád van, egyedül rád van szüksége. De könyörgünk ezért a világért, benne minden népért és emberért. Hogy rádöbbenjenek, hogy te vagy a megmentő, te vagy az egyedül létszabadító. Urunk, így maradj velünk, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk szombaton délután 2-től a mentőmisszió találkozójára kerül sor itt a missziós házban, majd vasárnap 10:30-től Isten tisztelet a templomban befejezésül. Ha már megkezdett 422. dicséret 5. versét énekeljük, csillagvilágokat.
Csillag.